Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs stafétabot, amit hétről hétre a kezedbe adunk. Berkes Márton edző, életmódmentor műsora.
Szeretettel üdvözöllek benneteket a Változóna Podcast mai adásában. Vendégem Berecz István. Szia István!
Szia Marci, sziasztok!
Istvánról azt kell tudni, hogy az univerzális természetesség egyik hírvívője, az emberi mozgás fanatikusa, egy gyönyörű pici lány édesapukája, egyébként pedig mozgás és életmódmentor, személyi edző, tehát eléggé azt mondanám, hogy hasonló dolgokkal foglalkozunk, hasonló embereknek hasonló módon segítünk. Honnan ered egyébként az edzősködés? Milyen utat jártál be, amíg elérkeztél eddig a pontig?
Nagyon hosszú sportmúltam van, már gyerekkorom óta. A gyerekkoromat ötosával indítottam, tehát versenysportoltam már kiskoromban, és mindig igazából a természetközeli mozgásoknak a híve voltam, rengeteget másztam kint a szabadban, rengeteget voltunk kint a grundon. Igaz, városban éltem az életemnek a korai szakaszát, nagyjából 14 éves korban költöztünk ki a város mellé a szüleimmel. Alapvetően előtte nagyon sok volt a mozgás, ami a természetben történt, de hát ugye nyilván bent a panelok között a dzsungelben. Volt egy időszak a gyerekkoromban, amikor egy picit félreraktam a versenysportot egy jó pár évre, és akkor volt egy ilyen szünetem, de akkor is nagyjából ugye a játékos mozgások azok mindig jelen voltak. Aztán, ahogy jött a középiskola, ugye elkezdtem újra kicsit így belelendülni abba, hogy hát igazából így az edzésekbe. Mivel ott azt láttam az emberekkel, meg azt láttam a társaimon, hogy már megy a gyurmázás, mindenki edz, testépítés volt akkor nagyon a nagy divat, és akkor én is lementem a terembe, és elkezdtünk igazából gyúrni a srácokkal.
Hát nagyjából én is így kezdtem, hogy a konditermi edzések, meg szerettem volna is kigyúrt lenni, vastagabb lenni.
Igen.
Az milyen jó, meg azzal lehet jobban csalázni.
Így van, igen. Jobban szerettem volna kinézni, ez volt a kiinduló pont. Igen. Bár már vallom azt, hogy nem ezért kell elkezdeni mozogni vagy sportolni, de nyilván ez is egy nagyon jó kiinduló pont, tehát hogy mindenképpen, hogyha már van valami, az már nagyon szuper, hogyha megindulunk. És ott már igazából, meg egész gyerekkoromban is ugye mindig az volt, hogy mindig volt edzőm, meg mindig volt valamilyen mentor, vagy valaki, akire felnéztem, és mindig támogatott, meg segített valaki, ugye ott azért eléggé belém nevelték az ötusán, hogy az edző, amit mond, azt meg kell csinálni, és akkor azt csináljuk, és úgy van, ahogy ő mondja. És ez végigkísérte igazából az életemet minden területen, akár a tanulásban is, hogy édesanyámék szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon sok korapetálásra jártam, tehát mindig volt valamilyen területnek a mentora, akivel együtt dolgoztam, akár matematika, akár bármi más. És akkor innen jött ez, hogy már a testépítésben is igazából kiszemeltem ott egy-két nagyon jól kinéző figurát, meg akik már ugye versenyeket mondjuk nyertek, meg edzőként dolgoztak, és akkor tőlük kezdtem el igazából az első fél évem után már tanulni, és akkor ők írtak nekem az edzésterveket, ők segítettek, tanították fel a gyakorlatokat. Szóval már ugye az elején ugye elég komoly szinten bele tudtam úgy ugrani már úgy kicsiként kvázi ebbe az egész edzősködés vonalba, meg láttam nyilván ott, hogy az edzők hogyan foglalkoznak az emberekkel, és már ott így tetszett ez az egész, ahogy segítettek másoknak abban, hogy elérjék a céljaikat, talán ez volt a leginkább, ami engem megfogott, meg életem során nyilván, akik segítettek őket is, ugye, ahogy láttam, hogy nekem segítenek, és hogy milyen élményeket szereztek ők is azáltal, ahogy nekem sikereim voltak. Talán ez volt egy ilyen nagyon nagy kiinduló pontja annak, hogy mélyen belém égett ez a szemléletmód, és eltelt pár év, nagyjából 3-4 évet voltam egyébként így lent a teremben, amikor fixen csak így a testépítéssel foglalkoztunk. Aztán utat nyitottam kvázi a saját testsúlyos edzés világának, nagyjából úgy akkor jött be rá 3-4 évvel, 14 éves korom után ez az egész calisthenics jellegzetes hívóneve ugye ennek a fajta mozgásformának, de akkor még nem volt hírhet. Tehát akkor csak úgy olvasgatni lehetett róla, voltak, akik edzettek saját testsúlyjal, és akkor őket azért eléggé lenézték, mert nem súlyokat használtak, és ugye az volt a divat. Eleget voltam az iskolában, alig vártam ugye nyilván, hogy kiszabaduljak az iskolából és a neonfényből, és óriási töltődést és energialöketet adott már csak az, hogy lementem a grundra a haverokkal, és elkezdtünk edzeni a parkban, és a saját testünket használtuk. Telt az idő, elég komoly szinteket elértünk, egyre többen elkezdtek segítséget kérni. És én meg nyilván szívesen segítettem, és akkor itt indult be igazából egy váltás bennem az edzősködés felé, hogy elkezdtem segíteni azokat, akik váltani szerettek volna. És már ott egyébként elég nagy, vagy elég erőteljes vezérvonal volt annak az oktatásnak, hogy a szabadban volt. És ez volt számomra egy óriási kulcsa igazából ennek az egész működésnek, és szerintem ezért tudott ilyen sokáig így fent is maradni ez a street workout, mert hogy kint voltunk, és az embereknek is ezért segített olyan nagyot előre lendülni az életükben, mert ők is kint voltak, ugye a napfényen, a friss levegőn, a szabadban teljesen más élményeket és érzéseket tudtak megtapasztalni, mint mondjuk amit ugye személy szerint én is tapasztaltam lent a teremben. Mert ott igazából a négy fal közé mentünk be, de nyilván a mozgás az lényeg, hogy volt edzés, meg mozgás, de ez egy teljesen más működés volt. És igazából innen indult ki egyébként az edzősködés. A street workoutban nagyon sok minden történt.
Mondtad, hogy a edzőtermi, konditermi edzéssel kezdted a pályafutásodat, aztán jött a street workout, és hogyan jutottál el addig a pontig, addig az edzés módszerig, amit most képviselsz a mindennapokban, a munkádban és a saját életedben. És mi ez pontosan?
A street workout ez egy nagyon jó kiinduló pont volt ahhoz, amit most csinálok, tehát megadott egy elég erős alapot. Ugye maga a természetközeli mozgás az adott volt, hogy kint voltunk a szabad levegőn, meg hogy nagyon teljes körülön használjuk a teljes testünket. Viszont óriási túlterhelést is kaptunk ezáltal, és nem igazán voltak ott... Nem mindig volt megfontolt ez, amit csináltunk, inkább csak gyúrtuk a vasat folyamatosan. Egy idő után nyilván, ahogy fejlődtünk mi is szakmailag, meg ahogy tanultunk közben szertornászoktól, azért kialakult ez is, de rengeteget sérültünk. Rengeteg problémám volt, rengeteg mobilitásbeli problémám volt, rengeteg mozgástartománybeli problémám volt, folyamatosan fájtak a vállaim, a csuklóm, nem tudtam legugolni rendesen. Nem tudtam igazából használni a testemet a természetes emberi mozgás mintákban, de mégis nagyon extrém gyakorlatokat tudtam végrehajtani a szeren, tehát dobáltuk magunkat, egykezes húzockodás, rengetegféle feltornászkodás a gyűrűn, a kézállásoktól elkezdve minden, de mégsem volt olyan ízületi karbantartó vázam, vagy olyan ízületi ellenállóságom, mint amilyen mondjuk most van. És a sok fájdalom az segített nekem abban, hogy utat keressek az ebből való kilépésre, és elkezdtem igazából ebben kutakodni, hogy hogyan tudok ebből kimozdulni, és nem igazán sikerült először. Mentem orvosokhoz, masszőrökhöz, több-több hónapom elment, mire rájöttem, hogy igazából nekem kell valamit elkezdenem úgy önmagamtól is csinálni, mint hogy elmegyek egy-egy alkalomra valakihez, és mondjuk lemasszíroz. És kialakult egy...
Igen, bocsánat, ez tipikusan egy... Én is fölismerem ezt a gondolkodást az emberekben, hogy mondják, hogy szar a gerincem, de elmegyek egy csontkovácshoz, és ő majd helyre rakja. Tehát, hogy még mindig nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy van egy probléma, elmegyek, ahol megcsinálják, kész lesz. És hogy gondolom, te is erre jöttél rá saját testeden, saját sérülésedén keresztül, hogy ez nem így megy, hogy elmegyek valahova, aztán majd ő így varázsol valamit, aztán minden szuper lesz, meg minden happy, hogy ebbe tényleg energiát, figyelmet kell szentelni, hogy a saját testünket azt karban tudjuk tartani, és hogy látom azt, hogy te erre mennyi figyelmet szentelsz a tanítványaidnál is, meg a saját edzésmódszereidben.
Így van, igen. Tehát voltak éppen igazából elkezdtem még mélyebben falni kezdtem el igazából azokat a mozgatószervrendszeri működéseket, amik segítettek kilépni abból a szituációból, amiben belekeveredtem. Elkezdtem terapeutáktól ténylegesen feltanulni különböző hosszabb távú működési folyamatokat, mint hogy csak egy-egy alkalomra elmegyek valakihez megkezelni, vagy egy-egy kollagén injekcióval éppen a vállizzadba, a csuklóba tehermentesíteni próbálja az ott területet, de hát ugye ezek nem működtek. Úgyhogy mélyen falni kezdtem az anatómiai működésünknek igazából az alapelveit, és innen indult el az egész. Tehát innen épült, vagy így nyitottam el, és innen építettem fel azt, ahol most jelenleg tartok.
Aki követ téged a közösségi médiában, az láthatja, hogy eléggé speciális dolgokat is meg tudsz tenni a testeddel, gondolok itt akár egy spárgára, ami azért nem egy mindennapi dolog, vagy említetted az egykezes húzózkodást. Mi az, amit te átadsz a tanítványaidnak, mert mondtad, hogy sportolókkal is foglalkozol, tehát nekik azért egy elég speciális erőre, mozgástartományra van szüksége, és ezzel szemben például dolgozol orvosokkal is. Hol található meg a munkában az az egyensúly, amikor azt mondod, hogy ez már inkább egy sportoló, élsportolónak a mozgását fejleszti, és hol van az, ahol azt mondod, hogy ez az átlag, úgymond átlag ember, aki hétköznapokban dolgozik egy megszokott állásban, hol tudod összehozni ezt a kettőt egy tégely, egy olvasztó tégelybe, és hol van a határa?
Nem teszek különbséget a sportoló és a nem sportoló ember között. Én vallom azt, hogy mozgásra születtünk, és ezért igazából mindenkinek ugyanazokra a funkciókra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan tudjon mozogni. Éppen ezért nem vallom azt, hogy valamilyen speciális működést kellene kialakítani, hanem a saját magunk testében igazából a természetes funkciókat kell visszaállítani, és annak mentén, hogy miket érünk még el, és miket érhetünk el, az csak az időnek a kérdése és az energiának, amit belerakunk.
Mi ez az alapszint? Hogy látod, amit úgy mindenkinek meg kellene tanulnia, főleg annak, aki inaktív, aki mozgásszegény életmódot folytat, és mondjuk hallgatja ezt az adást, és egy kicsit így magára gondol, akkor mi az, amit te mindenképpen javasolnál nekik, hogy fejlesszenek, hogy fordítsanak rá időt, energiát?
Alapvetően nagyon mozgásszegény életmódot él mindenki ma már. Aki nem sportoló, ő mozgásszegény életmódot él. És beszűkülnek a mozgástartományaink. És a kicsavart testhelyzetek, kicsavart pozíciók pedig még jobban rondítanak igazából ezen a helyzeten. Szóval ezeket kell először igazából trenírozni, ezekből kell kilépni, és magukat, ezeket a fokozott tónusokat kell levenni a vázunkról, és azokat a mély mozgásmintákat kiépíteni, amik ugye kvázi elvesztek az idő alatt, hogy nem használtuk igazából a testünket teljes értékűen a teljes mozgástartományunkban. És azt fűzném még itt hozzá ehhez, hogyha megnézzünk egy kis gyermeket, mondjuk most itt van pont Aurora a kislányom, aki 13 hónapos, hogy milyen brutális mozgékonysága van, és hogy akár egy lábbal feláll egy kis asztalra és feltornászkodik, vagy milyen kicsavart kiteket pozíciókba tud a földön kúszni, mászni, forogni. Ezt kellene elérnünk igazából felnőtt szinten is, ugyanebben a működésben és ugyanebben a mozgásban kéne igazából működnünk és lennünk.
Itt most egy nagyon izgalmas témát ragadtál meg, hogy mi az, amit hozunk magunkkal saját testünkön, ösztönünkön keresztül gyerekkorból, és ez hogyan veszik el, amikor iskolai éretté válunk, amikor beülünk az iskolapadba, egyre nagyobb stressz éri a testünket és a lelkünket. És azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos szempont kerül még elő, hogy gyakorlatilag aki konditerembe megy edzeni, egy fix mozgáspályájú gépen dolgozik, egy megtámasztott törzsel, az alig ha fog ebben fejlődni. És itt jön be ugye a természetes mozgásnak meg a saját testsúlya való munkának a fontossága, amit mondtál, hogy azért elég sokan ezt ledegradálják, főleg akik konditerembe járnak, és az edzőket is leszólják, akik úgymond bohóckodnak ilyenekkel, meg gumiszalagokkal viccelődnek, mert hogy ők nem edzők, meg azok nem edzések, miközben igazából valahol itt van az egésznek a magja, a lényege, hogy próbáljuk meg visszahozni. Egyrészt van ennek egy ilyen prehabilitációs része, ahol valóban kell kisebb ellenállásokkal dolgozni, akár egy 1-2 kilós súlyzóval, gumiszalaggal, de nagyon sok esetben a saját testsúlyjal és a saját testsúlyunkból adódó ellenállással, gravitációval dolgozva lehet nagyon sok minden olyan eredményt elérni, amit egy hagyományos konditermi edzéssel viszont nem. De hogy látod egyébként ennek a helyét az emberek fejében, akik hozzád jönnek segítségért, hogy mennyit kell foglalkozni azzal, hogy edukáld őket, hogy elmagyarázd azt, hogy oké, lehet, hogy ez nem az az edzés, amit te elsőre gondoltál, hogy kapni fogsz, de neked ez ezért és ezért lesz fontos. Mennyi energiát vesz ez igénybe tőled, hogy ilyen szinten is edukáld a tanítványaidat?
Alapvetően ezzel indulunk. Tehát én a mozgatószervi működést azt azon keresztül tanítom fel, hogy elmondom, hogy mik azok a dolgok, amiken eddig végigment ő a saját életében, meg úgy evolúció szinten mi az, ami végigmegyünk így ebben a modern világban. És innen kezdve kezdem el neki igazából kibontani azt a az új területet, amit elkezdek neki utána föltanítani a mozgatószervi működése kapcsán. Tehát megtanítom őt igazából újra mozogni és használni ugye a saját testét, és mindaz, ami előtte volt, azok a konditermi edzések akár, azok lehetségesek, hogy valószínű, hogy igazából semmit sem ért abból a szempontból, hogy ő jobban tudjon mozogni. És én azt tapasztaltam, hogyha az elején már edukatív jelleggel ezzel kezdünk nyilván a mozgással ötvözve, tehát nem egy elméleti órára jönnek feltétlen egy személyedzésre, de mozgásról ötvözve ezeket nagyon hatékonyan fel lehet tanítani gyorsan, és vevőek rá az emberek, hiszen észreveszik egyből a saját testükön, hogy mi a probléma. És igazából én pont ezt vallom, hogy azt szeretem, és azt is tanítom meg mindenkinek, hogy a saját testében tudjon ugye jól lenni és létezni, és azt értse meg, hogy ez miért működik úgy. Nyilván ezt egy olyan szinten, ami neki kell, és ami neki elegendő az ő saját életterületén.
És itt azt gondolom azért is fontos, hogy edukáljuk a tanítványainkat, mert akkor tudni fogják a mindennapok során is, hogy például miért rossz az, hogyha folyamatosan egy ülőhelyzetben, egy pozícióban töltenek el hosszabb időt, és mondjuk miért fontos az, hogy időnként felálljanak, átmozgassák magukat, ilyen egyszerű dolgok, vagy hogy odafigyeljenek arra, hogy meglegyen a szimmetrikus terhelés akár egy mindennapi bevásárlásnál, jól legyen beállítva az az asztal, az a szék, vagy bármi olyan kiegészítő gyakorlatsor, akár a nyújtás, hengerezés, mobilizáció, ami szolgálja az ő testüket, és megértik azt, hogy igen, nekik ez nem egy olyan dolog, ami elvesz az életükből időt, energiát, hanem ez egy tulajdonképpen a befektetés a saját testükbe, a saját életükbe, ami nem azonnal fog megtérülni, mint amit említettem, hogy elmegyek valahova, és akkor valaki úgymond helyre rak, hanem ezt saját magának kell megtanulnia, és a saját testének kell megtanítania újra ezeket a dolgokat, és ez nagyon gyakran azért hónapok munkáját veszi igénybe. Mennyire türelmesek a tanítványaid ilyen téren, amikor van egy fájdalmuk például, vagy egy sérülésük, akkor mit tapasztalsz, hogy ez a türelmetlenség, ez hogy van bennük jelen? Mennyire vágynak az azonnal eredményekre?
Mindenki nagyon szeretne valamilyen varázspirulát bekapni, amitől elmúlnak a problémák, de ez nem létezik igazából. Viszont nyilván azt tudni kell, hogy azért, hogyha valaki eljön egy ilyen elég komoly problémával, mondjuk egy gerincsérvel, akkor abból a helyzetből kell őt minél előbb kibillenteni. Nyilván mint közben lépnek mozgásterapeuták, gyógytornászok, és velük együttműködve trenírozzuk ki ezeket a dolgokat, de az elsődleges cél az, hogy ebből a fokozott fájdalomból, abból minél gyorsabban kilépjen, és utána lépünk át ugye a következő szintre, amiben megtörténnek ezek a működési elveknek a feltanítása, de mivel olyan fájdalommal volt benne valaki valamilyen állapotból, akár több hónapon, éven keresztül, ezért nyitott rá. Újra nyitott a változásra, hiszen nekem igazából az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember már évek óta szenved, és nem találja a megoldást. Mindig van valamilyen félmegoldás, ami enyhíti egy picit a tünetet, egy picit így betakargatjuk, meg rádobunk egy paplant, és akkor talán úgy jó lesz, meg majd jövőre, meg amikor majd lesz időmre, de rájövünk egy idő után, hogy ez nem működik. És én azt veszem észre egyébként így előre haladva a korban, hogy egyre többen rájönnek erre, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene működnie.
És itt a fájdalom, ami egy nagyon erős, motiváló erő tud lenni. Amikor emlékszem, annak idején gerincklinikán dolgoztam, akkor azt vettem észre, hogy hát sajnos a fájdalom és a nagyon erős mozgásszervi problémák nagyon alázatossá tudják tenni az embereket a probléma kezelésében, és akkor tényleg gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy javítsanak a saját egészségügyi állapotukon, és viszont nagyon gyakran, amikor már tényleg ilyen fájdalmuk van, az már egy picit késő, és sokkal több munkát igényel annak a helyrerakása, viszont egy megelőző időszakban, amikor még épp csak megjelent a probléma, akkor lehet, hogy sokkal könnyebben, amit mondtál te is, hogy fájtlad dobrá vagy nem tulajdonít neki túl nagy jelentőséget, miközben, hogyha ebben a szakaszban már odafigyelne rá, akkor nem kellene elmenni addig, hogy már fáj, hogy már nem tud mozogni, már föl se tud állni. Csak sajnos nagyon kevés ember az, aki már ebben a szakaszban nyitott rá. Te hogy látod?
Azt tapasztaltam, hogy amíg valami nem eléggé fáj, addig képesek vagyunk arra, hogy nem foglalkozunk vele. Tehát a legtöbb tanítványom, mindegyikőjük valamilyen komoly problémával küzdött már hónapok vagy évek óta, mire eljutott hozzám. És utána 3-4 hét után tünetmentessé vált a helyzet. Tehát nagyon gyorsan ki tudnak lépni egy olyan problémából, ami akár évek óta jelen van az életükben, csak ugye a megfelelő megoldás kell a saját testükre szabva ahhoz, hogy túl tudjanak rajta lendülni.
És itt jön be a jelentőség egy valódi szakembernek, aki tudja a célzott megoldást, és nem azzal telik el az idő, hogy megyünk egyik helyről a másikra, és próbálunk valami fél megoldást találni. Aki követ téged, láthatja, hogy nagyon izgalmas helyen élsz, és olyan körülmények között, ahol kevesen, és egészen speciális napi rutinjaid vannak. Mesélsz ezekről nekünk egy kicsit?
Alapvetően mindig is ugye természetközeli életmód az, ami nagyon a szívemhez közel állt, tekintve ugye a munkásságomnak a kezdetét, és azt, hogy végig kísérte a természet és a napfény alatti mozgolódás és a kintlét igazából. Alapvetően minél előbb ki szerettem volna menekülni kvázi a négy fal közül, illetve a panelok közül a természetbe, ezért amint megtehettem, egyből kiköltöztünk az erdő mellé, először a Velencei egységbe, és ott éltünk. Nyilván azelőtt sem a négy fal között éltem csak, tehát igazából egész nap kint voltunk a szabadban, a parkokban voltunk, tehát mindenkinek van rá lehetőség, hogy kint legyen a szabadban, attól függetlenül, hogy egy városban él, tökéletesen adottak a lehetőségekre. Csak választás kérdése az, hogy melyik mellett döntünk. Nyilván én az egészségesebb opciót választottam, és minél többet is szerettem volna ott lenni, minél közelebb az erdőhöz, ezért is választottuk a hegységet. Ugye, hogy most is ugye a Vértesben élünk már, az erdő mellett igazából közvetlenül. Hát a napi rutinjunk része az, hogy kimegyünk az erdőbe, és ott sétálunk, vagy ott futunk, vagy túrázunk, vagy csak szimplán vagyunk.
Mit jelent számodra a természettel való kapcsolódás? Miért olyan fontos neked?
Őszintén először azért kezdtem el nagyon sokat kint lenni a szabadban a napfény alatt, mert nagyon sok problémám volt. Rengeteg gyulladás volt a szervezetemben, tehát ez leginkább mozgatószervi problémák voltak, és minden egyes kint létemmel, amikor kint voltam a friss levegőn, a napfényen, és mezít láb a földön, akkor mindig azt éreztem, hogy a tüneteim azok egyre inkább kezdenek eltűnni. És volt már olyan is, hogy egy nagyon durva rotátorköpeny szakadásom volt, és nem nagyon használt semmilyen krém, kenőcs, kencefice, masszázs és semmi, viszont az segített, hogy kifeküdtem a fűbe, a napfényre, és konkrétan éreztem azt a lapockám körül, ahogy feküdtem a hátamon, hogy mintha szívná ki a fájdalmat a föld. Nem tudtam, hogy akkor még úgy mi történik ott konkrétan, ez nagyon régen volt, talán 10 éve, vagy 12 éve, de örökre belém égett az a pillanat, amit ott megtapasztaltam, és onnantól kezdve aktív használójává váltam igazából a természetnek, és ez volt az első pillanat, ami megadta motivációt ahhoz, hogy ezt folyamatosan kihasználjam, ezt a lehetőséget.
Erről az jut eszembe, amikor pár évvel ezelőtt még aktívan terefutottam, és szebbnél szebb helyekre jutottam el versenyeken, és emlékszem, volt egy ilyen gondolatom, hogy milyen jó itt lenni a természetben, ebben az érintetlenségben, és hogy milyen jó lenne, hogyha ezt minél több ember, minél hamarabb, akár már gyerekkorban megtanulná, hogy hogyan tud kapcsolódni a természettel, mert akkor szerintem sokkal inkább megbecsülnénk a természetnek az erőjét, és sokkal nagyobb tisztelettel fordulnánk felé, és a mindennapi nyersanyagokat is lehet, hogy sokkal gazdaságosabban használnánk fel, hogyha látnánk és tudnánk azt, hogy egyébként mi történik a természetben, vagy milyen áron jut el az a termék, az a csomagolás a mi asztalunkra, és aztán mi történik vele, amikor ez kikerül onnan. És itt azon, hogy másik nagyon fontos dolog, ami így bejön, az a táplálkozás, amit tudom, hogy te is nagy hangsúlyt fektetsz erre, és ez már kicsit globálisabban is összefügg ugye az életmódunkkal, azzal, hogy milyen körülmények között és hol élünk. De visszatérve, szerintem az nagyon fontos dolog lenne, hogy minél többen megtapasztaljuk azt, hogy a természetnek milyen ereje van, amit te is mondtál, hogy akár csak fekszel a fűben, süt rád a nap, hogy már akár instant is milyen erősen javítja a hangulatunkat, és egyébként pedig végül is mi is a természetnek a részei vagyunk, tehát hogy nem lehet az, hogy mi így leszakítjuk magunkat arról, és nem véletlen az, hogy ennyi stresszt élnek meg az emberek, a nagy, főleg a nagyvárosi emberek, és hogy nagyon erősen megfigyelhető az, hogy amikor meg visszamegyünk a természetbe, és tudunk vele kapcsolódni, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend például ugye az erdőfürdőzés, az erdőjárás, hogy ez, azt gondolom, hogy ez nem lehet eleget hangsúlyozni ennek a fontosságát. Hogyan tudsz te ilyen körülmények között, ahol most laksz, dolgozni a mindennapjaid során? Ez sok embernek, főleg edzőknek ez elképzelhetetlen lehet.
Igazság szerint nekem a lételememmé vált a természetnek a közelsége és a természete való együttélés, és ez adta meg a legnagyobb motivációt kvázi arra, hogy végig ott legyek, akár nap mint nap. És egyébként a Covid hozta be ezt a szituációt az életembe, tehát a Covid adta meg rá a lehetőséget, hogy csak otthonról tudjak dolgozni. És előtte még bent voltam én is egy stúdióban, Székesfehérváron, és onnan oktattam, de nyilván ugye az erdő mellé mentem haza akkor is, viszont 2-3 évvel ezelőtt teljes mértékben ugye át tudtam formálni úgy a vállalkozásomat, hogy ott létesítek egy stúdiót az erdő mellett, és ott fogadom az ügyfelémet. Nem okozott ez igazából semmiféle problémát, csak pozitív dolgokról tudnék beszámolni.
Mennyi időd jut egyébként a munka mellett a családodra, a saját testmozgásodra?
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye egy éve van igazából ugye gyermekem, és teljesen átformálta azt az életvitelt, amit addig éltem. Nyilván előtte napi szinten akár 3 órákat edzettem, akár 2-szer foglalkoztam a mozgással. Aztán amikor megszületett, akkor egy picit visszavettem a saját magamra szánt időből, és inkább értelemszerűen a családommal töltöttem ezt el. De nem is fogtam fel feltétlenül ezt egy negatív változásnak az életemben, hiszen annyi akkora energialöketet és szeretetet adott az, hogy született Aurora, hogy nem is nagyon gondoltam arra, hogy most akkor inkább elmennék én futni egyet. Nyilván aztán, ahogy telt az idő, visszajöttek azok az érzetek a testemben, hogy szükségem van a mozgásra, és kellett kialakítani erre a szituációra is egy rendszert, és kialakítottunk igazából a feleségemmel. Úgyhogy most már ugyanúgy napi szinten 2 órát legalább szoktam mozogni vagy edzeni.
Milyen speciális rutinjaid vannak? Beszéltük már arról, hogy kimész sétálni a természetbe, az erdőbe.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek az emberek életében rutinok, hiszen hogyha nincsenek, akkor nem igazán fogjuk tartani magunkat ugye semmihez, és könnyen túllépünk azon, tehát hogy valami éppen közbe jöhet. Én reggelmet azt mindig úgy kezdem, hogy ébredés után közvetlenül gyújtok egy gyertyát, és meditálok, vagy elvégzek egy-két apró dolgot, amit az ember reggel szólt, megmosakszom, iszom egy pohár vizet, és hasonlok. De a meditáció és a légzés az számomra egy elég erőteljes része a napomnak. Ez adja igazából meg a kezdeti hangulatomat is. Itt tudom átgondolni azt, hogy mik azok a célok esetleg, amiket el szeretnék kérni az életemben, vagy csak magát a hangulatomat tudom esetleg azzal fogozni, hogy még inkább a jelenbe és a jelenlétbe tartom a figyelmemet, és nem egyből elkezdek azon gondolkodni, hogy mi fog történni 3 óra múlva. Ezért elég erőteljes határokat is szabok egyébként, és nem is igazán kapcsolom be a telefon sem, sőt még a wifi is ki van kapcsolva, amikor reggel fölébredünk, és mindig csak utána van internet, miután a reggeli rutinnal végeztünk. Tehát az elsődleges az mindig az, hogy mi jól legyünk, és utána jönnek különböző ingerek be az életünkbe. Egyébként ugye a meditáció után, vagy előtte közvetlenül kimegyek a szabadba, és a friss levegőn vagyok kint, minél kevesebb öltözetben, és ott iszom meg a gyógyfűves teámat, és mezítlába talajon sétálgatok, és nézem a csillagokat, hogyha éppen még nem jött fel a nap, vagy pedig napmeditációt végzek. Tehát, hogy nagyjából így kezdem a reggelemet, itt nyilván része a mozgás is, tehát van egy testébresztő rutinom is, ami mindig ahhoz képest alakul, hogy éppen hogyan érzem magam aznap.
Fú, hát ezt, ahogy így hallgatom és elképzeltem, ez fantasztikus. És tök jó egyébként, hogy behoztad ezeket a kis reggeli rutinokat. Nekem most szintén a légzés, egyébként meg a hidegterápia, a hidegzuhany, ami így most elég erőteljesen jelen van az életemben, főleg így reggelente. Én is így kikelek az ágyból, törekszem arra, hogy a telefont azt minél később nézzem meg, viszont nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kapcsolódjak én is a saját testemmel, csinálok egy teát, megcsinálom a kis reggeli légzőgyakorlatomat, aztán egy gyors zuhany, egy hideg zuhannyal lezárva a végén, és olyan klasszul, olyan frissen indul utána a napom, meg érzem ezt az energiát a testemben, hogy ha még jut időm, akkor én is csinálok egy ilyen kis gyors reggeli rutint, egy ilyen pár perces mozgásos gyakorlatot, utána teljesen másképp indul nekem is a napom, és tudom azt, hogy utána sokkal nagyobb figyelemmel és sokkal erősebb jelenléttel tudok ott lenni például a munkámban is. Mi az, amit ezek közül te például megtanítasz a tanítványaidnak ezekből a rutinokból?
Mindegyes részét feltanítom egyébként, vagy legalábbis mesélek róla, és elmondom, hogy miért lényegesek ezek, vagy miért volna szükséges az, hogy legalább kipróbálják. Úgyhogy nagyjából igazából az egész rendszeremen végigmegyünk. Tehát amit én csinálok, igazából azt tanítom. Mindig annak a híve voltam, hogy ha valamit nem csinálok, akkor azt nem fogom feltétlenül tanítani sem. Nyilván vannak olyan szintek és dolgok, amit nem kell csinálnom, és nekik igen, de alapvetően végigviszek mindenkit azon a rutinon, amit én is alkalmazok, amit a legjobbnak gondolok, amit a leggyorsabbnak gondolok, vagyis hát nem is a gyorsasága számít, de hogy a legeredményesebbnek gondolok, ami legjobban tüzeli igazából az életkedvemet, akár a teljesítményemet, bármi mást az életemben.
És mennyire nyitottak a tanítványok például egy meditációra, hogy elkezdjék?
Ma alapvetően azt vallom, hogy a mozgás is egy meditáció, az is egy meditáció, ugye, ha megiszunk egy teát, szóval nyitottak rá. Tehát, hogy befogadóak az emberek arra, hogy leüljenek és meginjanak nyugodtan, akár egy nyitott ablak mellett egy gyógynövényes teát, hiszen érzik utána a változást, hogy tisztul a szervezetük, kevesebb a gyulladás a testükben, jobban érzik magukat, sokkal magasabb szinten van az oxigén a véráramukban ezáltal, és mivel igazából éreznek változást, és ugye megvan az eredmény, ezért alkalmazzák. Ha nem ez nem lenne, akkor nyilván nem meditálgat az ember csak úgy, hogyha nem érez tőle semmi jót.
Tök jó, hogy felhoztad ezt a mozgás, mint meditáció téma, de ugyan azt vettem észre, hogy ez is akkor működik jól, hogyha az illető benne tud lenni abban az adott mozgásban, abban az adott mozdulatban, és nem valahol teljesen máshol jár fejben. Neked a munkád során mekkora figyelmet kell szentelni arra, hogy a tanítványodat behozd a jelenbe és a jelenlétbe, és ezt erősítsétek, és ne edzés közben is azon kattogjon, hogy milyen magánéleti vagy munkahelyi problémája van.
Mindig azt voltam, hogyha a cél jól van határozva, akkor ahhoz ugye maga nálunk ugye az eszköz az a mozgás, és hogyha valakinek eléggé nagy volt a fájdalompontja, amivel ugye megkeresett minket, akkor képes arra, hogy minden mást kikapcsoljon. Hogyha nem kapcsol ki belőle, és nem figyel arra, amit éppen akkor abban a szituációban csinál, tehát ugye magával foglalkozik, akkor nem elég fontos neki az, hogy kilépjen abból a helyzetből, igazából maradhatott is volna benne, és én ilyenkor mindig, hát erről tartok egy beszélgetés, hogy igazából felhozom ezt, hogy tehát amit most csinál, hogyha ezt így folytatja, akkor úgy vissza fog lépni abba a helyzetbe, amiben addig volt, hiszen pont emiatt lépett bele ebbe, hogy ugye nem figyelt magára. Úgyhogy, de nem sokszor szokott egyébként ez feljönni, hiszen már ez a kezdeti stádiumban kvázi lezajlik, mint beszélgetés.
Mire gondolsz, hogy amit most csinál?
Arra igazából, amit mondtál te is, hogy edzés közben nem figyeli a gyakorlatot, nem figyeli meg ugye magát, hanem csak random elvégzi a feladatot, akár nem azzal a tempóval, nem azzal az intenzitással, ahogy mondjuk kellene. Tehát nincs ott igazából fejben. De nagy eszköz szerintem a mi eszköztárunkban maga a mozgásnak a felépítése közben, vagy egy adott edzés közben az intenzitás, a tempó, a másodpercek, és én vallom azt, hogy ezekről tudjon ugye a tanítvány is, és ő maga is számolja ezeket, és kontrolláltan figyelje meg azt, hogy mi történik, miközben csinálja a gyakorlaton. Tehát nem csak megcsinálja egy feladatot, egy ismétlés, hanem annak az ismétlésnek is van egy tematikája kvázi, amíg azt megcsinálja. Tehát kénytelen figyelni rá, hogy jól vitelezze ki. Ha pedig nagyon könnyű, akkor nyilván az a feladat már nem feltétlenül hasznos.
Igen, és sok tanítvány például szokta mondani azt, hogy hú, annyi mindenre kell egyszer figyelni, hogy még lélegezni is kell, számolni is kell, meg akkor figyelni, hogy hogy áll a kezem, hogy áll a lábam, akkor ide feszítsek, oda feszítsek, fú, és akkor ilyenkor tényleg jó az, hogyha egy picit visszalépünk, egy könnyebb feladatot adok neki, vagy egyszerűen, hogyha így nem tud figyelni, akkor csinálok vele valami kis testpásztázást, amivel behozom a figyelmét, nem hagyom, hogy kijöjjön abból az adott szituációból, és valahol kint járjon térben és időben. Neked vannak ilyen speciális gyakorlataid, amivel tudod ezt a jelenlétet erősíteni?
Alapvetően azt tapasztaltam, hogy nálunk az edzések közben nem igazán szoktunk megállni. Tehát nem tudok most felhozni egy olyan pillanatot, amikor volt akár arra feltétlenül szükség, és most nem arról beszélek nyilván, hogy mondjuk éppen túlfáradt, és akkor ki kell pihennie magát azt a túlfáradás az adott gyakorlattól, hanem inkább nem nagyon van ilyen helyzet, hogy van olyan, hogy nincs ott nyilván, de ezekből gyorsan ki tudunk lendülni a gyakorlatnak a figyelme mentén, ahogy ugye fókuszál az adott feladatra, és megkérem, hogy figyelje és kontrollálja a mozdulatait, hogy ne okozom magában ugye sérülést, és ilyenkor igazából azt vettem észre, hogy egyből átváltanak az emberek egy ilyen önmegfigyelő módba, és a mentén újra benne vannak abban a pillanatban, és benne vannak a jelenben. Meg nem nagyon tudnak máshol figyelni, hiszen a mozdulat maga elég sok figyelmet kíván már önmagában. Ha nem figyelnek, akkor ugye kiesnek belőle, akkor pedig ugye mi szólunk.
Igen. Itt meg nagyon fontos az edzőnek a jelenléte és a figyelme az, hogy ott legyen, és tudja, hogy éppen mi történik a tanítványában. A
számonkérés ereje.
Számonkérés ereje, így van. Korábban mi beszélgettünk adáson kívül arról, hogy ugye te is átestél a Covidon, és elég speciális, úgymond terápiában részesítetted magad, vagyis inkább azt mondanám, hogy speciális módszerekkel támogattad a gyógyulásodat. Mesélnél erről egy picit?
Én alapvetően ugyanazt csináltam, amit addig is egyébként. Tehát amint lebetegedtem, az volt az első, hogy kimentem a napfényre, mezítlebre álltam a talajra, és légző gyakorlatokat végeztem, azon kívül, hogy rengeteget feküdtem, és rengeteget aludtam. Figyeltem ugyanúgy a folyadékbevitelemre, annak a minőségére, annak a tisztaságára, arra, hogy a folyadékom, amit beviszek a szervezetembe, az egy élő víz legyen, ne egy holt víz zárójelben, amit alapvetően ugye inni szoktunk. És tehát, hogy igazából rengeteg mindent végzek a nap folyamán, ami számomra már egy ilyen annyira rendszerszerű rutinná vált, hogy már fel sem tűnik, hogy csinálom, de nagyságrendileg a napfény, a természetes szabadban levő kintlét, a földelés, amikkel ilyenkor foglalkoztam, a hidegterápiát azt ilyenkor egy kicsit félreraktam, és jobban felöltözve voltam kint értelemszerűen a friss levegőn, főleg, hogy ugye tél volt, de nagyságrendileg ezek voltak, amivel én működöm, és működtem akkor is, amikor covidos lettem.
Beszéltünk arról is, hogy neked is elment a szaglásod és az ízlelésed, és hogy mivel treníroztad újra ezeket a kis receptoraidat.
Igen, ugye azt alapvetően tudni kell, hogy az idegrendszeri működés ez egy nagyon bonyolult folyamat is, de önmagában egyszerűsíthető is az egész, hiszen az egyik folyamat támogatja ugye a másikat. Elég közel vannak egymáshoz ugye az adott területek, mint a szaglás, az ízlelés, a hallás, a látásnak a részei, és hogyha az egyik területet stimuláljuk, akkor azzal a másikat is ugye bevonzuk. Ilyen nagyon egyszerűen igazából és érthetően. És én is nyilván olvastam ezeknek utána a tanulmányokat, meg kutatásokat láttam róla, hogy ezek így valóban tudnak működni, és van ilyen. És mi szeretünk zenélni, van handpenünk, van dobunk, meg elég sok ilyen pici hangszerünk, és hát egyből nekiálltam handpenezni, vagy indítottam Spotify-on egy meditációt, amiben különféle ilyen hangokat játszottak le, és ahogy elment az ízlelésem és a szaglásom, olyan gyorsan vissza is jött nagyjából már este aznap, de legkésőbb másnap reggelre.
És ez minek volt köszönhető szerinted?
Hát azt Isten tudja. De alapvetően én hiszek abban, hogy én hiszek a természet erejében. Tehát, hogy bármi is történhetett akkor a testemben, ami ezt így kieszközölte, hogy ugye kvázi felgyógyultam ebből, és újra lett szaglásom és ízlelésem. Az biztos vagyok benne, hogy köze volt ahhoz, hogy ezeket a hangokat lejátszottam, hiszen ezek már tény alapú működések, mint egy ilyen történt valami, és talán igaz, talán nem. Azért ezeknek már utána jártak elég komoly szinten az emberek, ugye a neuroplaszticitás mentén.
Oké, szóval akkor te nem találkoztál UFO-kkal?
Sajnos még nem. Sajnos még nem.
Csak hogy így a misztikum így előkerült. meg hogy vajon honnan vetted ezeket a dolgokat, de hogy ez is hozzátartozik a te életmódodhoz, ehhez a természetközeliséghez, ahhoz a mentalitáshoz, amit te követsz a mindennapjaid, vagy akár a munkád során, ez tök jó. Én is szoktam is figyelni, hogy éppen miket csinálsz.
Én valom az, hogy minél inkább vissza kell térnünk igazából a gyökereinkhez. És az ugye nem szól másról, mint ugye a természetközeli életmódról. És mivel ugye fokozatosan, ahogy az életemben haladtam előre, egyre inkább csak a pozitívumokat tapasztaltam, meg azáltal, hogy lelépek a földre mezít láb, hogy kint vagyok a napfényen, hogy olyan ételt veszek magamhoz, ami ugye táplál, azt iszom, ami ugye ténylegesen hidratál, és a többi, ugyanígy a zene, a hangok, a különböző fények, nyilván ugye itt a napfény az elsődleges, ezek igazából regeneráltak folyamatosan és segítettek. És mivel megvan a tapasztalatom, ezért ugye a hitem is megvan kvázi benne, ezért alkalmazom is őket, és nyitott vagyok minden másra is.
Például?
Hát ha látnék UFO-t, akkor mondanám, hogy vigyetek el.
Sokat beszéltünk az adásban a természetről, a természettel való kapcsolódásunk fontosságáról. Szóba került itt ugye akár a COVID kapcsán is az, hogy milyen sokat jelent ez. És azt gondolom, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos számunkra most különösképp az, hogy az immunrendszerünket fejlesszük, és ezt lehetőség szerint minél természetesebb úton, módon. Mit tanácsolnál a hallgatóknak, hogy mi az, amit mindenképpen tegyenek bele akár heti rendszerességgel az életükbe, hogy fejlesszék az immunrendszerüket?
Minél többet legyenek kint a szabadban, és ez erre a legegyszerűbb mód igazából, hogyha heti szinten be van iktatva egy természetjárás, egy túrázás Magyarországon különböző pontjain, és akkor megismerjük azt a területet is, ahol élünk, és a szabadban is kint tudunk nagyon sokat lenni. Ha pedig még egy mozgást kéne választanom, az a lógás volna. Tehát lógja mindenki egészségesre a gerincét, és amikor csak teheti, csimpaszkodjon fel valamire, és lógjon.
Mászom fára, ha már az erdőben jár.
Így van, ez egy nagyon szuper játékos mozgás, én azt is örömmel javaslom.
Igen, a játék, de jó, hogy ez is így szóba került, akartam is mondani, hogy önmagában a fáramászás is egy olyan tök jó játékos dolog, hogy én imádtam gyerekkoromban, és így, hát most ezt szégyellem, hogyha látok egy szép fát, akkor én fölmegyek, és fölmászok rá is. És nem érdekel, hogy ki mit mond, vagy hogy lavozsolom a karomat.
A játék kapcsán egyébként van egy nagyon jó idézet erre. Ez a nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani. És hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy az edzés feltétlenül az elsődleges, amivel jól tudunk lenni. Az edzés az egy alapja, meg a mozgatószervrendszeri működés helyreállítás az alapja annak, ugye, hogy jól tudjunk lenni, viszont onnantól el kell kezdeni mozogni, hogy azt ugye fent tudjuk tartani, és karban tudjuk tartani a testünket. És végül is az lesz az élmény a mozgásból, hogyha valamit játszunk, és akkor szertágazon tudjuk használni a testünket. Akár ez lehet egy tollas, lehet egy tenisz, lehet egy pingpong, egy röplabda, bármi a barátokkal. Ezért fontosnak tartom azt, hogy legyen minden ember életében legalább egy olyan mozgásforma, egy játékos mozgásforma, ami nem csak leedzi és elfárasztja, hanem meg is nevetteti.
Itt most megint egy nagyon fontos dolgot megragadtál ezzel a játékkal, és hogy legyen egy olyan mozgásforma az életünkben, ami játékot is tartalmaz, a játékos mozgást. Hogy sokszor tapasztalom azt, hogy a mozgás nagyon sok ember számára, és főleg az edzés, tehát az edzés munka, ami nem játékról szól, meg nem tollasozásról, meg szabadban eltöltött rekreatív mozgásról, hogy egy ilyen szükséges rossznak élik meg. És szerintem tök fontos az, hogy minél hamarabb bejöjjön az élvezeti faktor, és ezt a játékokkal egyébként tök jól lehet erősíteni. És itt azt gondolom, hogy nekünk még egy nagyon nagy szerepünk van abban, hogy az edzést azt ne úgy ültessük el az emberek fejében, hogy már pedig neked hetente X alkalommal ennyi időt rá kell szánod, hanem hogyan tudod a mozgást az életed mindennapi részévé tenni, és amit mondtál, hogy itt bejön akár mondjuk a túrázás, a lépésszámoknak a növelése, az, hogy rendszeresen kimenjünk a természetbe, és ott mondjuk akár játékos feladatokat csináljunk, vagy játékokat játszunk a szeretteinkkel, családunkkal, hogy hogyan lehet a mozgás az életünk szerves része, anélkül, hogy azt így lehasítanánk, hogy már pedig ennyi és ennyi edzést csinálok hetente. Ezt én is gyakran megkapom ezt a kérdést. Szerinted hogyan lehetne közelebb hozni az emberek számára a testmozgást és az edzést, aki teljesen inaktív most jelen pillanatban?
a kötöttség nélküli és a korlátok nélküli fájdalommentes szabad mozgást, azt úgy tudjuk elérni leginkább, hogy úgy tudjuk fenntartani, hogy olyan mozgásokat csinálunk, ami ténylegesen kötöttségek nélküli és korlátok nélküli, és hogyha emellé még egy élmény is párosul, akkor teljesen másként fogunk jelen lenni abban a pillanatban, amikor ezekben a szituációkban mozgunk. És én vallom azt, hogy az edzés az, most félretesszük a szakmai részét, de vallom azt, hogy az edzés az nem mozgás. A mozgás az egy teljesen más történet, ott ugye nem feltétlenül gondold át azt, hogy mit csinálsz a következő pozíciódban, tehát random megtörténnek dolgok, és fontosnak tartom azt, hogy úgy mozogjanak az emberek, hogy ne gondolkodjanak feltétlenül rajta. Kell az a része is, kell az edzés, ebben a modern világban nagyon fontos, viszont kell tudnunk használni azt, amit elérünk, és szerintem itt a kulcs, hogy az edzőknek az a feladata, hogy felkészítsék az embert arra, hogy tudjanak újra mozogni, és a mozgásban tartást, azt már egy kicsit az edzéssel is, de sokkal inkább a szabad, kötetlen mozgással hozzuk utána fel az életünkbe, vagy kezdjük el alkalmazni, vagy már akár közben is.
És az, hogy az a testmozgás az egy önfelett dolog legyen, ehhez hozzátartozik az is, hogy ne legyenek fájdalmat, ne legyenek kötöttségek, hogy teljes mozgástartományban a saját testünk működését maximálisan kihasználva tudjuk ezt működtetni az életünkbe, úgyhogy benne van az élvezeti faktor.
Így van, nyilván, tehát hogy feltétele annak, hogy le tudjunk hajolni a labdáért, és vissza tudjuk dobni azt, hogy ne legyen gerincsérvünk. Tehát, hogy ezt mindenképpen csak így alátámasztani tudom, hogy fontos, hogy megtaláljunk egy olyan mozgásformát igazából, amit élvezünk is. Ehhez érdemes partnert is találni, akivel eljárunk, és ezt aktívan űzzük, akár egy családtagot, vagy bárki, de nem kell komoly dolgra gondolni, tehát nem kell egyből sziklát mászni, hanem el lehet menni tényleg csak egy tollasozni a hétvégén a partnerünkkel, vagy egészen bármilyen apró, egyszerű játékot is tudunk űzni.
István, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Változónában. Aki érdeklődik a munkád iránt, szeretne téged követni, az hol ér téged utol?
Elérhető vagyok a Facebookon és az Instagramon is, Perec István néven.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mozogjatok sokat, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Erőt és egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok!